hitetek mellé tudományt ezennek az évnek, egész évnek, vagy szemeszternek a mottója. És amikor azt mondta nekem Tamás, hogy hát ehhez kéne kapcsolódni egy témával, kicsit későn beszélgettünk, úgy éreztem, nem tudok teljes szívem ráhangolódni erre. Úgy döntöttem, hogy igazából a hit és a mottóhoz fog kötődni sokkal inkább ma este. Egyetlen egy igeverset olvasok fel a János evangéliumából, a 20. részből, a 31. verset. János evangélium a 20. részéből, a 31. verset. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Megismételem. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Foglaljatok helyet. Azon gondolkoztam, hogyha Péter apostol ma írná ezt a levelet a 21. századi keresztényeknek, akkor vajon hogy szólna ez? Ugye erről hallottunk, hogy a hitünk mellé ragasszunk sok mindent. Hallottunk egy felsorolást a lekcióban, emlékeztek, ami fel lett olvasva. És szó van ott sok mindenről, de többek között tudományról vagy ismeretről. És nem csoda, hogy Péter ezt így írta, azért, mert Péter előbb jutott hitre. És csak később tudta meg azt, hogy kiben hisz. Az első keresztjének egy kicsit fordítva történt a dolog. Elindultak követni Jézust, mondjuk a 12 tanítvány, úgyhogy nem tudták, hogy kit követnek. Tehát Jézus nem igazolta le magát, hogy gyerekek, én vagyok a Jóisten egyszülött fia, Mesiás, gyertek utánam. Ő nem mondott semmi ilyesmit magáról, csak meghívta, hogy kövessetek engem. És el kellett indulni az ő követésébe úgy, hogy nem tudták, hogy kit követnek. Úgyhogy Péternek a hit az elől járt, és az első keresztények jellemző volt az, hogy előbb megtértek, de nagyon sokan azt tudták, hogy kihez. Például Pálapnak a Kolossé levele, az kifejezetten ugyan levél, ami olyan keresztényeknek íródik, akik megtértek, újjászülettek, hitre jutottak Jézus Krisztusban, de még nem teljesen tudták, hogy ki az a Jézus. És a Kolossé levélben Pál leírja, bemutatja nekik, hogy akiben ti hisztek, akit ti befogadhatok a szívetekbe, na az a Jézus ez, és akkor bemutatja nekik a Kolossé levélben. Valószínű, hogy Péter ezért mondja, hogy hitetek mellé ragasztatok ismeretet, megismerést, tudást, mert előbb született a hit. Ha Péter életét látod, vagy nézed, az egyértelmű. Hogy emlékeztek arra, hogy Jézus elkéri kölcsön a hajóját, hogy onnan igét hirdessen, onnan prédikál Jézus, viszont Péter annyira el van foglalva maga bajaival, hogy mindenre figyel csak az igéhirdetésre, nem. Miért? Egész éjszaka nem fogod semmit. Az nagyon nagy kudarci halásznak. Tehát egy horgásznak nem mondja, egy halásznak, hogy egész nap szűröd a tavat, és nem fog semmit, ahhoz tehetség kell. És ő ezt érte meg, hogy nem fogod semmit egész éjszaka. És lógott az óra, és mosta a hálókat, miközben Jézus prédikál. És Jézus nem azt mondta az Isten tiszteletén, hogy na vég az áldott alkalomnak, mehetünk haza a Jóisten békéjével, hanem látta, hogy Péter nem figyel rá, hogy Péter bajba van. És lehet, hogy most is látja, hogy te miben vagy. És lehet, hogy neked nem az igét is fog ma este szólni, hanem az, hogy a végén valakivel beszélgetsz és imádkozol. De Jézus ezt látta, és mikor észrevette, azt mondta Simon, oké, vége az égetésnek, most visszamegyünk a tóra. Most következik a személyes ígéretetésem neked. És akkor Simon azt mondja, ha hagyjál békén. Hát egyezünk meg abban, hogy te ács vagy, én meg halász, jó? Én mondom neked, hogy ebben a tóban nincsenek halak. Mert ha lett volna, az éjszak alatt csak egybe tévedt volna hálomba, nem? De nem téved meg sem. És Jézus mit mond? Vesd ki a hálódat fogásra. És azt mondja Péter, bár egész éjszak ezt csináltam, és semmit nem fogtam, a te szavadra megteszem. És mikor ezt megteszi Péter, akkor rádöbben arra, hogy az, aki vele beszél, az szent, az tiszta, és hogy mennyire mocskos. És azt mondja, hogy menj el tőlem, mert én egy bűnös ember vagyok. Valamit kezd megtudni Jézusról. És kezd hitet álmodni Jézusban Péternek. Péter hite egy gyakorlati hit, egy cselekvő hit. Ugyanezt érte meg akkor is, hogy a horgot kellett bedobni, és megtalálta a halszájába a pénzt, emlékeztek erre a történetre. És ugyanazt érte meg, amikor azt hitték, hogy Jézus kísértett, nem? És akkor mindenki becibizett, és akkor Jézus, én vagyok, ne féljetek, mit mond Simon? Uram, ha te vagy, akkor parancsold meg nekem, hogy menjek hozzá. Miért mondta Simon? Ismerte már Jézust. Azt mondta, ha ez képes volt arra, hogy az összes halnak megparancsolja, hogy mindegyik az én hálomba akarjon bemenni, akkor arra is képes, hogy víznek parancsolja, hogy engem megtartson. És ha te mondod, hogy menjek hozzád, én hozzád menjek. És emlékeztek arra, hogy miután nagy bukása volt nagy csütörtökön, utána Jézus megint megkeresi, és Péter hit egy nagyon gyakorlati, egyszerű hit. Halász ember, és neki később kell az ő hitéhez mit ragasszon? Ismeretet, tudás, tudomány. Az az érzésem, hogyha ma írná Simon ezt a levelét, Péter, akkor lehet, hogy azt írná, hogy a tudásotok mellé ragasszatok hitet. Na, most nagy lett itt a csend, hogy miféle eretnekségeket mondok ki. Át akarom írni a Bibliát, nem akarom az igét átírni. De tényleg a legkomolyabban gondolkozom azon, hogyha Péter ma írná ezt a levelet nekem is neked, akkor mit írna? Azt írná, hogy ragasz ismeretet, tudást, vagy azt írná, hogy a meglévő tudásot, amiben már bőven van, mert Péternek még Bibliája sem volt, képzeld el, meg nem járt teológiára, meg nem olvasott harmadkönyveket, meg ki a könyveket, meg Calvin ki a könyveket, meg Szent Gellért kiadós könyveket, nem volt ennyi irodalma, egy se volt, azt mondaná, hogy figyelj ide, úgy érzem, hogy annyi ismereted van már, annyi mindent tudsz, de talán kis hitet kellene már ragasztani hozzá, hogy az egész elkezdje működni, hogy a gyakorlatban, ne? Úgyhogy én ma inkább ezt szeretném tenni. Azért imádkoztam, amikor hozzátok készültem, hogy Isten tegye meg azt a csodát, hogy ott, ahol kell, az ismeretet gazdagítsa, de ott, ahol kell a hitet. Mert ma én több végletet látok. Az egyik véglet azok a nagy tudású keresztjének, akiknek nagyon gyenge a hite. Tehát sokat tudnak, nagy ismeretük van Istenről, de kevés tapasztalatuk. Egyszerű, hétköznapi tapasztalatuk. A másik, hogy már nagyon sok a hiszékeny ember. Tehát Péter lehet azt mondani, hogy a hiszékenységetek mellé ragasztatok hitet. Mert nézzétek meg, hogy a mai embere falja a különféle szellemi irányzatokat, akik nálunk mostanában megtérnek a gyülekezetbe, ott elég nagy takarításokat kell csinálni a szívekben, mert ott ezotériától kezdve, agykontrollig, spiritizmuson át, Krisna tudatig minden van. Most nemrég tért meg egy fiatal a gyülekezetbe, aki ezeket mind bejárta. Meg is lett a következménye, több idegösszeomlás, több pszichiátriakezelés, borzalmas múlt, és most kezd Isten összerakni ennek a lánynak az életét, és kezd talpra állni. Mikor tavaly novemberben meglátogattam a pszichiátriám, akkor ez egy borzalmas látvány volt. Semmi fény a tekintetében, begyógyszerezve, csorgott a nyára, nem lehetett vele beszélgetni. És akkor azt kérdezted volna tőlem, hogy én hiszem azt, hogy belőle lesz még ember, azt mondtam volna talán, mint amit mondott Ezékiel ott a csontos völgyben, emlékeztek, ahol sok csont volt, hogy Uram, te tudod? Nem merte volna azt mondani, de én biztos vagyok benne, Uram, hogy meg fog térni, és új ember lesz. Azt mondtam volna, Uram, te tudod? És kérdeztek, hogy lehet. Elkezdtünk imádkozni is bőtön, ezt az évet ima is bőt napokkal kezdtük, és kifejezetten volt egy nap, amikor azokért bőtöltünk, akik a sátán ligában gyötrődnek és szenvednek. És többek között ezért a lányért. Hát ma már nem a pszichiátrián van, már lecsökkentették a gyógyszeradagot, már visszatért az életerő, a fény, az öröm az életébe, már tervei, céljai vannak. Jó látni, hogy Isten építi őt föl. Hiszékenység. És valóban van egy olyan dolog, ami miatt gondolom, ezt a motót választottátok, hogy van egy nagy fokú tudatlanság is a kereszténységben. Nem tudják a keresztények, hogy miért hisznek, és szükséges ragasztani a hit mellé ismeretet. Gnózist, tudást. Érdekes, hogy ennek nagyon sok jelentése van, felismerést is jelent. Aztán van egy nagyon érdekes profil jelentése, bírósági vizsgálat. Úgyhogy ma én meghívlak benneteket ma este majd arra, hogy egy kicsit ilyen módon jussunk a meggyőződés felé. És akkor most egy néhány szót erről az ígéről. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Az összes evangéliumnak a célja az, hogy elvezessen téged és engem a Jézus Krisztusba vetett élő hitre. Megegyezhetünk ebben? Ugye? Ezért írodott. És nagyon érdekes, hogy János leíri folyamatát ennek. Azt mondja, azért írodott meg, hogy hit, hogy Jézus. Jézus mit jelent az ő nevében? Az, hogy ember, valóságos ember. Ezt nagyon sokan hiszik. Ezt a muzulmánok is hiszik, még az ateisták is hiszik. Egyébben tagadni akarták. Én gyerekkoromban még olvastam ilyen könyveket, hogy az ember fia. De azt előzőleg meg azt mondták, hogy Jézus nem létezett, ő csak a tanítványt találták ki. Erre a keresztények visszakérdeztek az ateisták, és azt mondták, hogy jó van, megértjük, ha Jézus nem létezett, hanem a tanítványi találták ki, akkor a tanítványi kinek voltak a tanítványai? Akkor bajba kerültek az ateisták, azt mondták, hogy hó, saját csapdánkba estünk. Azt mondták, hogy csak létezett. És egy legnagyobb orosz ateista tudós írt egy könyvet, hogy Jézus az ember fia. Ember, de nem több. Tehát azt mondja János, az evangéliumot azért írtam meg, hogy eljuss oda, hogy hidd, hogy Jézus, az ember, az Krisztus, ő a felkent, a mesiás. De ennél még több, Jézus a Krisztus az Isten fia. És a hitben életed legyen az ő nevében. Tehát van a hitnek egy dinamikája. Egy darabig eljutsz oda, hogy igen, létezett valóságos történelmi személy. Hát persze, Pilnius is írt róla, ugye, Tacitus is írt róla, és akkor lehetne sorolni a történészeket, akik írtak róla. Valóságos történelmi személyként. Létezett. Ezt már elfogadtuk. Utána eljutsz oda, hogy elfogadod, hogy ő az a mesiás, akit Isten ígért a zsidóknak. És aztán utána eljutsz oda, hogy ő nem csak a felkent mesiás, akit Isten ígért a zsidóknak, hanem ő az Isten fia, a világ megváltója. Azt mondja János, hogy az evangélium célja ez. Ezért íródott meg mind a négy evangélium. Négy fajta csoportnak. Ugye Máté a zsidóknak írt az evangéliumát, több mint 53 ószövetség idézett, hogy bizonyítsa, hogy Jézus a Dávid leszármazottja, a mesiás, ez megígért, sarjadék. Márk az evangéliumát a rómaiaknak írta, Lukács a görögöknek, János meg mindháromnak. Hogy mindhárom csoportnak bizonyítsa azt, hogy Jézus az Isten fia. És az a kérdésem a felé, hogy te hiszed ezt, és eljutottál már oda, hogy életed van ebben a névben. Hogy a Jézus Krisztusba vetett hited, az megváltoztatta az életedet. Hogy nem csak egy elméleti hited van, hanem élő, valóságos hit. Olyan hit, ami átformál téged belülről. A kérdés az ma este, és itt kapcsolódik a nem a ma este téma, azt kívültem az egész sorozatotokhoz, hogy vajon el lehet-e jutni a logika útján az Isten hitre? Ez egy jó kérdés, nem? Milyen buta vagyok, ilyet kérdés. Jó kérdés. Hát jó kérdés, szerintem is. Jó kérdés. El lehet-e jutni? Tehát a logika elvezethet engem oda, hogy megismerjem azt, hogy Jézus kicsoda. És ilyen szemmel szeretnék most veletek megosztani ma este egy módszert. Én nagyon remélem, hogy segítek abban, hogy eljussatok oda, hogy rádöbbenjetek. Nagyon furcsa, az evangéliumban van egy irónia. Az irónia pedig abban van, hogy vannak emberek, akik 3,5 éven át nyomoznak Jézus után titkos ügynökként, és állandóan figyelik, hogy milyen hibákat követel, közben látják a csodáit, nem? És 3,5 év után, miután minden csodáról és tevékenységéről rendőrségi jelentést készítettek ezek a zsidó vezetők, vallási vezetők, a kereszt alatt adajutnak, hogy azt mondják, figyelj, te, aki lerombolod a templomot, meg 3 nap alatt felépített, csinálj még egy utolsó csodát is hiszünk. Szállj le a keresztről. Magyarán 3,5 évi csoda sem elég nekik arra, hogy elhiggyék, hogy Jézus az Isten fia. Pedig látták, ami jeleket, a csodákat, a mesiás jeleket. És a Márk evangéliumban van egy nagyon nagy irónia, az pedig az, hogy van egy római százados, aki nem ismeri a 3,5 évi csodákat, nem szemtanúja ezeknek, csak végignéz Jézus szenvedését, és eljut oda, hogy azt mondja, Jézus az Isten fia. Én arra hívlak meg benneteket ma este, hogy csináljunk egy ilyen szerepjátékot. Ti lesztek ma este a római százados, jó? És van köztetek jogot hallgató fiatal? Esetleg? Nincs. Van? Nincs? Van egy. Téged külön szeretettel köszöntünk, és hadd mondjam azt neked, hogy nagyon szeretném, hogyha csinálnánk egy ilyen időutazást, és megpróbálnánk ma este belebújni ennek a százasnak a bőrébe. Azt mondtam nektek, hogy Márk az evangéliumát kiknek írta? A rómaiaknak. Lukács a görögöknek. A görögök szerették a művészetet, a szépet. Lukács evangélium tele van énekekkel. Lukács evangélium úgy mutatja Jézust, mint ember. Máté, mint Mesiás. János, mint Isten. És Márk úgy mutatja be, mint szolgát. Ezért neki nem fontos. Egy szolgának nem fontos a származása, nem? Nem kell leírni, hogy nő Dávida, meg a vissza Ábrahámig. Nem. A szolgának egy feladat van. Megtegye, mit mondanak. És ez nagyon furcsa, hogy az Ószövetség négyféleképpen beszélt Jézus. Azt mondta, hogy király lesz, szolga lesz. Ez már magában kizáró foglalom, nem? Király lesz, szolga lesz. Négy igét idézek a sarjadékról. A harmadik, amit mond az Ószövetség, hogy ember lesz. És a negyik, amit mond az Ószövetség, Jézus, hogy Isten lesz. Király, szolga, ember, Isten. A négy evangélium így mutatja be. Olyan, mint egy többdimenziós kép valakiről. Olvastam arról, hogy egyszer király szobrot akart készíteni az olasz szobrászokkal magáról, de fasírtban volt az olaszokkal, és nem tudott elmenni személyesen, és akkor megkérte a festőjét, hogy készíts rólam négy szögből különféle festményt. Ezeket meg elküldte a szobrásznak Olaszország, és azt mondta, hogy küldök neked négy festményt, és a négy festmény alapján készítsd el a szobromat. És a négy evangélium az olyan, mint négy különféle szögből nézni ugyanazt a Jézust, és megismerni őt. Tehát már úgy beszél Jézusról, mint szolgáról. Miért? És miért pont a rómaiaknak? Azért, mert a rómaiak azok nagyon pragmatikus, gyakorlati emberek voltak. A jognak és a katonaságnak az emberei. Őket nem kötötték le nagy, magas röptű filozófiák, mint a görögöket, hanem sokkal inkább a gyakorlat, a pragmatizmus, a logika emberei voltak. A cselekvés emberei. Hát a római jogot mai napig tanítják, nem? Tehát az egy nagyon fejlett jog, és mai napig tanítják, kötelező tantárgy az egyetemen. És érdekes, hogy Márk ezeknek az embereknek ír az evangéliumot, és az ő evangéliumot leges, legrövidebb. Nem? Egy akció evangélium. Egy fejezetem, legalább 10 cselekmény van, lehetne akciófilmet készni belőle, gyorsan pörögnek az események. Hát miért? Mert ha a kezébe vettél római katona, az nem tud neked olyan nagy, hosszan olvasgat. Nézzük már meg, aztán pörögjenek az események. Nézzünk bele, mi van itt te? Mi történik ezzel az emberzel Jézussal? Milyen cselekmény történik vele? És nagyon érdekes a Márk evangéliumban látni azt, hogy Márk evangéliumában nem mondja ki csak egyetlen egy ember Jézus azt, hogy ő az Isten fia. A Márk evangéliumában az Atya mondja ki, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ő mondja ki a Megdicsős hegyén, hogy ő az én fiam, rá hallgassatok. És tehát, akik mondják ki, hogy Jézus az Isten fia? A démonok. Azok ezerre. Mi közünk nekünk hozzád, Názár, Jézus azért őt, hogy gyötörjé minket, magasságos Isten fia. És mit csinál Jézus? Megnémítja őket. Elnémítja őket. És érdekes, mert ezt figyeljétek meg, hogy Simon Péter, aki a Márk evangéliumban azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, a Márk evangéliumban csak annyit mond, hogy te vagy a Krisztus. Tehát nem mondja ki Márk, Simonnal nem mondhatja ki, hogy élő Isten fia. És ki mondja ki a Márkem, hogy Jézus az Isten fia? Egy római katonatiszt. Azt is mondhatnám, hogy Márk evangéliumnak a csúcsa, hegye, az a történet, amiben a százados kimondja, hogy bizony ez az ember Isten fia volt. Ez azt jelenti számomra, hogy el lehet jutni az élő hitre a logika útján is. Van nátok Biblia? Az se baj, hogyha iPod, látom, valaki már vagy iPhone, vagy mit tudom én, mi csak hozzám is most már járnak a gyülekezben emberek, akik csak... Mert nem hallom a lapok sistergését, csak ott matatják azt a telefont, vagy akármit. És hát nézek nagyokat, de hát ilyen a világ, fejlődünk. Na, tehát lapoztuk a Márk evangéliumához, és nézzük meg egy kicsit ezt. Tehát, te vagy ma este a római százados, jó? Beszélgettem nemrég egy történésszel, és megkérdeztem tőle, mondd meg őszintén, hogy abban az időben ebbe a tisztségbe milyen embert helyeztek. És elmondta azt nekem, hogy egy százisi rangra nem kis dolog volt. Nagyon nehéz volt eljutni a római hadseregbe. Egy olyan ember kellett, aki józan, hamar átlát dolgokat, aki logikus, aki pragmatikus, és aki higgadt. Tehát egy olyan ember, nem akárkire bíztak rá 100 katonát, azért a katona az akkor is érték volt, nem csak ma. És képzeld el, hogy ebben a történetben egy római százas olvasunk, akinek az volt a dolga, hogy Jézus keresztre feszítését végig levezényelje. És amikor befejezi ezt a keresztre feszítést, az volt a dolga, hogy készítsen jegyzőkönyvet, és ezt leadja Pilátusnak, hogy parancs teljesítve. Mindent úgy csináltunk, hogy ezt megkérték. Neki nem volt szabad innia, a verőlegényeknek szabad volt. Pasióban lehet ezt látni a filmben, hogy a verőlegények leitták magukat, mert bírni kellett ideggel azt a torturát, azt a borzalmat, amit csináltak. De a százasnak nem volt szabad. Ő nem volt részeg, neki végig észni kellett lenni. Végig kellett követni az eseményeket. Nagyon szigorú és precízen. Neki ez volt a felelőssége. Na most te vagy a római százados, és azt látod, hogy zsidó vezetők oda cipelnek egy embert a te főnöködhöz, Pilátushoz. És azt látod, hogy a te főnököd ítélkezni akar felette a római jog értelmében, és kijelenti, hogy semmi bűnt nem találtam ebben az emberben a római törvény alapján. Nem találtam benne bűnt. Ki mondja a főnököd, hogy Jézus milyen? Ártatlan. És akkor azt is át kell élni. Szerintetek átlatta a százas azt a egymásnak feszülő párbajt, ami a zsidó vezetők is Pilátus között történt? Hát egész biztos. Látod, hogy zsidók azt mondják, halálra mérted az ember. És ha nem öleted meg, te nem vagy a császár barátja. Mert az ember a császár ellen búzított minket. És akkor látod, hogy meginogat a főnököd, és hajlik a korrupcióra. Ne? Nehéz ezt átélni. Nem kellemes dolog, ugye? Te bíztál a te álomodban, bíztál a te hazádban, bíztál abban, hogy a mi jogunk a legfejlettebb, és a mi jogunkban nem fog elvérezni az igazság. És azt látod, hogy te főnököd Pilátus, a helytartó, meginog. És akkor próbál játszani, beíve Barabást a képbe, egy szeretvetett bűnözőt. Reménykedik abban, hogy ha zsidóknak annyi ez, hogy csak van, hogy Jézus fogják szabadon bocsánat, és nem Barabást. És azt látod, hogy a zsidók mit csinálnak? Barabást mentik fel, és Jézust ítélik el. És figyelj ezt a folyamatot. És utána azt látod, hogy Pilátus megvereti Jézust azért, hogy szánalmat ébreszten az emberekbe, és utána megmossa kezét, és azt mondja, itt van. Feszítsétek meg. A ti királyatok. Te mit érzel most? Mit éreztél a római százados helyében? Figyeld ezt az embert. Figyeld, hogy ártatlan, tiszta, semmi bűn nincs benne. Mégis halálra ítéli. És látod azt, hogy mindezt úgy történik, hogy gyenge a te főnököd. Nem meri fölvállalni az igazságot. Nem mer konfrontálódni. Aztán figyeld az Úr Jézust. Ő nem egy kivégzést vezetett már végig. Általában az volt a szokás, amikor megkorbácsolták az elítéltet. Ott olyan szitkózás és átkozódás ment, hogy a legerősebb elítéltek is alig élték túl a korbácsolást. Ez egy borzalmas tortura volt. És azt látod, hogy Jézus hallgat. Nem szitkozódik, nem átkozódik. És mindezt úgy, hogy ártatlan. Bizonyítottan ártatlan, mégis elítélik, és nem védekezik. És fölteszed magadnak a kérdést, hogy kicsoda ez az ember? Kicsoda ez az ember? Ilyet én még nem láttam. Majd a korbácsolást azt mondják neked, hogy ki kell vinni a Golgota hegyére, és meg kell feszíteni. És viszed ki, vezényed az egész tömeget, és csak Márk jegyzi meg, hogy a római százados kényszerített egy szirénei Simont, hogy vigye a Jézus keresztjét. Miért? Mert megszánta. Mert látta, itt valami nagyon gázva, itt valami nagyon elmarontva. Itt valami nagyon igazságtalan dög történik. És mennek ki a koponya helyére. Azt mondja Márk evangélista, akkor kiérnek, akkor Jézust, mielőtt keresztre feszítik, mirhásborral kínálják. Ez olyan, mint a morfium a rákbetegeknek. Kábítószer, hogy a szenvedést jobban tudja túlélni. Tehát ne érezze annyira fájdalmakat. És azt látod, hogy Jézus mit csinál? Elutasítja, azt mondja, nem kell. Nem kérek fájdalomcsillapítót. És van egy nagyon megrázó rész a Márk evangéliumában. Pontosabban Lukács írja ezt le, még pontosabban, hogy amikor szó szerint következik a legfájdalmasabb rész, a keresztre feszítés. Benne van a szóba. Nem keresztre szegezés, hanem keresztre feszítés. Ezt tudjátok, mit jelent, hogy kifeszítik, teljesen kifeszítik az embert keresztre, és úgy szögelik oda. Ez volt a legrettetesebb dolog. Én nem vagyok nagy orvos, egyáltalán nem, de azt mondják, hogy ez a rész az embernek, itt a tenyere, amivel tapintunk. De az idegeknek egy olyan szintű találkozása van, egy rettetesen fájdalmas rész az ember tenyere. És kifeszítik, és oda szegezik. És azt mondja Lukács, hogy miközben keresztre feszítették, Jézus azt mondja, Atyám, bocsáss meg, mert nem tudják, hogy mit csinálnak. És te vagy a római százados, és te látod is, hallod. És ott a görög egy kicsit másképp adja ezt vissza, nem úgy adja vissza, hogy egyszer azt mondta Jézus, hogy Atyám, bocsáss meg, nem tudják, mit csinálnak, hanem azt mondja, hogy folyamatosan ezt mondta, ezt suttogta, ezt kiáltotta, vagy nem tudjuk, mit csinált, ugye, bocsáss meg nekik, Atyám, bocsáss meg nekik. A szenvedésében, a legnagyobb szenvedésében ezt mondja. És azt mondja a százas, hogy hát ki ennek az apja? Ki az, aki ilyenkor az apját szólongatja? És azt mondja, hogy bocsásson meg azoknak, akik őt kínozzák. Tudjátok, én édesapa vagyok. És mint szülő, hadd mondjam nektek azt, semmi sem tud annyira akkora fájdalmat okozni nekem, mint hogyha a gyerekem szenved. Tehát, hogyha én szenvedek, az nem olyan nagy gond. De hogyha ő szenved, akkor sokszor mondok Istennek, hogy bárcsak én lennék lázas. Vagy én lennék beteg. De ne ő. Mert az rettenetes. Vagy ha bántják a gyerekemet. Nem? Egy szülő, hát arra nagyon érzéke. És ez a fiú azt mondja, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. És azon gondolkozott te a százados, hogy ki ennek az apja? Még az apjának ilyet mond, hogy bocsáss meg neki, mert nem tudják, hogy mit csinál. És aztán felemelik Jézust keresztre, és akkor jön a tömeg, és látod a csőcseléket. Látod, hogy jönnek. Másokat megmentett. Mentsük meg magát, hogy az Isten Krisztusa. Ha te vagy az Isten fia, szállj a keresztről. Mentsd meg magadat, meg engem is mondja az egyik latol. A többiek azt mondják, hogy csinálj még valamit, produkáld magad. Szállj a keresztről, tégy még valami csodát. Milyen furcsa ez. Nagyon sokan úgy bánnak az Istennel, tudjátok, mint a cirkuszi idomár. Kiteszük a karikát, ugord át Isten. Ha átugrod, hiszek, ha nem, akkor nem. Nem? És ez milyen furcsa, hogy tehet az Isten bármennyi csodát. Mégsem hisznek az emberek. Ez nagyon furcsa. Hát hány meg hány csodát tett Jézus? Olvasd végig az evangéliumokat. És hogy meglátod, hogy mennyi és jelek. A jel az több, mint csoda. Az jel valami olyan csoda, ami rámutat valami nagyobb dologra, amivel Isten üzenni akar, hogy ő az Isten fia, a mesiásra felkent. A vakon született meggyógyítás az egy mesiási jel volt. A leprás megtisztítása mesiási jel volt. Jelek. És nem hisznek. És még most is azt mondják, hogy csinálj még valamit. És olyan döbbenetes,
hogy amikor Jézus Krisztus szemed a kereszten kiállt, én Istenem, miért hagytál el engem? És nagyon érdekes, hogy a római százas figyeli az eseményt, figyeli, és onnan indul el, hogy Jézus egy ember. Egy ártatlan ember, akit igazságul ítélt el az én főnököm. Tudva tudta, hogy tiszta és ártatlan, de mégis korumpálódott és elítélte. De ilyen embert én még nem láttam, aki a korbácsolás alatt nem káromkodik és nem szitkozódik. Olyat meg végképp nem láttam, hogy mikor a szegeket verik egy elítéltbe, azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. És az ige azt mondja, hogy amikor a százas, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, most itt meg kell álljunk egy kicsit. Hogy lehelte Jézus ki a lelkét? A Lukácshoz lapozó, Lukács azt mondja, Jézus úgy lehelte ki a lelkét, hogy azt mondta, atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És azt mondja Márk, hogy mikor a százados látta, hogy Jézus így halt meg, így lehelte ki a lelki, akkor mondta ezt, hogy bizony, ez az ember Isten fia volt. Ez egy döbbenetes dolog. A 31. Zsoltár 6. verse így szól. Kezedre bízom lelkemet, te változ meg engemet. Jézus a keresztfán, tudjátok, mit mondott? Egy zsidó gyerek imád. Minden édesanyja és édesapa, amikor kicsi gyerekét tanította imádkozni, legfeljebb előtt, tudjátok, mit tanítottak neki? A 31. Zsoltár 6. versét. Azt mondták, kis, amikor lefekszel, mondd ezt. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet. A kisgyerekek félnek az éjszakát, mert azt hiszik, hogy ez meghalás. És ezzel, mikor kis zsidó gyerek fogta a kis párnál, ha volt neki, akkor azt mondták neki, kisfiam, mikor mész, az ágyikod mellett, mondd el, kezedre bízom lelkem. Tudjátok, hogy Jézus is volt kisfiú, neki is volt anyukája, aki tanította neki az éjszakai imád. Fiam, mikor lefekszel, mondd ezt, kezedre bízom lelkemet, te változz meg engemet. És akkor Jézus meghal, besötétedik. Este van, nem? Készül lefeküdni, készül meghalni. Sötét van, és Jézus mielőtt letenni a lelkét, hogy megpihenne, mielőtt meghalna, vagy elaludna, mit mond? Amit minden zsidó gyerek mond az Istennek. Kezedre bízom lelkemet, te változz meg engemet, egy különbsége. Hogy elé tesz egy szót. Atyám, kezedre bízom lelkemet. Te változz meg engemet. És akkor összeáll a kép. Ki ennek az apja? Az előbb még mit mondott? Atyám, bocsáss meg neki, mert nem tudják, hogy mit csinál. Most pedig imádkozik egy zsidó imád, amit a zsidókiknek mondtak. Kinek? Istennek. És ő kinek mondja most ezt az imád? Kinek szólítja ezt az Isten? Nem azt mondja Jahve, nem azt mondja Elohim. Kezedre bízom lelkemet, te változz meg, hanem Abba, atyám. Kezedre bízom lelkemet, te változz meg engem. És itt megolvad a logika. Hadd mondjam nektek, szoktam beszélgetni ateista emberekkel. Mindig azt kérem tőlük, hogy légy becsületes és őszinte. Olvasd végig az evangéliumokat, és tedd fel a kérdést magadnak, hogy kicsoda Jézus. Még nem nagyon találkoztam olyan ateistával, aki ne jutott volna hitre. Volt, aki többször, háromszor, négyszer olvast az evangéliumot. Biztos hallottatok arra a két London egyetemistáról, akik eldöntötték, hogy mind a ketten meg fogják cáfolni azt, hogy Jézus az Isten fia. Különféle egyetemek iratkoztak be, és úgy döntötték, hogy ebből fognak írni könyvet. És az volt benne a vicces, hogy az egyik megtért. De a másik is megtért. Akkor szégyelték magukat, hogy hát nagyon nagy fába vágtuk a fejszét, de most hogy mondja meg a másiknak, hogy hát pont az ellenkező történt. Olvastam az igét, olvastam az evangéliumot, és eljutottam, hogy Jézus az Isten fia.
az, akinek mondja magát. És akkor az egyik mondta, megemberelte magát, és mondta, hogy figyelj te, nem jött össze, amire vállalkoztam, mert hát fordítva sült el a puska. Azt most nekem is. Nem tudom, tudjátok-e azt, hogy a Ben Hur írója, ő is így indult el, azért ment el Palesztinába, hogy felgöncsölítse az ügyet, és bebizonyítsa azt, hogy Jézus Krisztus az csak egy ember volt. Nehogy már azt mondják, hogy az Isten fia. És elkezdte kutatni ott a helyszínen a dolgokat, és eljutott a hitre, és így született meg a Ben Hur könyve, a története. Döbbenetes! Ha őszintén és becsületes ember vagy, úgy tűnik, hogy el lehet jutni a logika útján is oda, hogy Jézus az Isten fia. De van egy pont, ahol megolvad a logika. És azt mondod, hogy ezt már nem lehet ember logikával megérteni és felfogni. Ez az ember Isten fia. Na csak hogyha az, akkor nagyon sok minden változik, nem? Ez a bajom nekem, tudjátok, hogy ma a keresztjének olyan könnyeden kimondják, hogy hiszel. És könnyen mondja, hiszek egyet, nem? De tényleg komolyan gondolj? Tudjátok, hol látom én a mai igényt kapcsolódni a témához? Azt látom, hogy van egy tragédia a mai kereszténységben. Mi külön választottuk a megváltó Jézus az ő szavától. A keresztig eljutunk csak-csak. Persze, meghalt, megváltott, megbocsátott, halleluja, amen. Még nincs vége az igetésnek. És utána azt mondom, hogy ja bocs, de amit mondasz, nem veszem komolyan. Most képzeld el, hogyha azt mondom neked ma este, hogy én komolyan veszem a feleségem, csak amit mondasz, nem veszem komolyan. Hát lehet, hogy akkor már nem lennénk ma házasok. 16 év vagyunk házasok, nagyon boldogok vagyunk, megőrizzük magunkat a bőrünkbe. Külön választhatom a feleségemet attól, amit mond? Nem! Mert az ő maga azt mondod, hogy hiszek Jézusban. Uram, hogy hiszem, hogy meghalt értem a keresztfá. De amit mondasz, abban nem hiszek. Bocs. Azt nem veszem komolyan. Ezt nem lehet megcsinálni. És tudjátok, hogy miért gyenge és erőtlen a mai kereszténység? Mert hiszünk a megváltó Jézusban, de nem hiszünk a tanító Jézusban, akit követni kellene. Aki azt mondta, hogyha megtartjátok az én parancsolataimat, valóban az én tanítványaim vagytok, és mi jön ezután? Megismeritek az igazságot, és az igazság mit csinál? Szabadokká tesz titeket. Ez egy folyamat, ez egy mindennapos harc. A hit az egy dinamikus dolog, az nem, hogy egyszerűen hittem, azt onnantól kezdve bármi történt, malmozhatunk egészen Mennyországig. Nem! Azt mondja a Biblia, sok elsőkből lesznek, mondjátok, utolsók, és sok utolsókból lesznek, elsők, ezt nap mint nap átélem. Tudjátok, hogy bennem kik tartják a hitet ébre? Azok, akik ma, tegnap, meg tegnap előtt térnek meg. Számomra a legnagyobb hitébresztő az, amikor olyan emberekkel foglalkozom, akik most jutnak hitre. Úgy hívjuk nálunk ezt, hogy Istenkereső Bibliórája. 8-10 ember szokott erre járni. Ahol olyan emberekkel beszélgetek, akik keresik az Isten. Van, akik már megtértek, van, akik még nem, van, akik még ateisták. De amikor látom azt, Isten mit tesz az életükbe. És akkor hitre jutnak, és visszafordulnak a vállás széléről, és kijönnek a bűneikből, a szenvedélyikből, és látom azt a drámai változást, hogy egy éve még azt mondták, hogy ők olyan jók, ők mindig is jók voltak. Aztán januárban ül mellettem az egyik az ima alkalom, és az elkezd zokogni. Mondom, mi a baj? Te én olyan bűnös vagyok. De mondom, és efeled sísz, efeled. De azt most már örömömben, mert tudom, hogy Isten megbocsát. És még valami feled sírok, hogy a férjem is ezt megértse. Most már a férje is megtér. És olyan döbbenetes látni őket, hogy egy év még el akartak válni, most pedig akkora tűz van bennük Istenél. Isten mindig ébrezget, tudjátok, hogy na látod? Na, ég a te hited? Utolsókból lesznek, elsők is elsőkből, utolsók, kedveseim, ne süllyedjetek bele az intézményes hitbe. Ne süllyedjetek bele, mert az nem visz előre. Élő hit, mindennapi hit, cselekvő hit. Mit jelent hinni? Mert az ember eljutott a hitre. Elindult a hit útján. ez az ember Isten fia, ez nagy dolog, eljutsz ide. Azért írott meg az evangélium, hogy hidd, hogy Jézus a Krisztus az Isten fia, és a hitben életed legyen az ő nevében. János evangélista zsidó volt, és a zsidó embereknek van egy érdekes szokásuk, nem tudom hányan beszélgetetek zsidó emberekkel, mikor magyaráznak valamit, akkor szeretik sokféleképpen mondani ugyanazt. Néha unalmas, néha nem. De János evangélista nem unalmas, ezt állítom, hogy mikor ő beszél a hitről, akkor nagyon érdekesen magyarázza. Legalább hétféleképpen beszél a hitről. Azt mondja, hogy a hit azt jelenti, hogy befogadni Jézust. Akik pedig befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten fia legyenek mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Mit jelent hinni? Befogadni Jézust az életemben. Azt mondja Jézus, aki megtartja az ő parancsolatait, az mi elmegyünk az én atyámmal, és szállást készítünk nála. Számra egy akkora titok és csoda, hogy a Szent Háromság Isten elfér az emberi szívben, ez van hihetetlen dolog. De ezt mondta Jézus. Elmegyünk és szállást készítünk nála. Hinni azt jelenti, hogy hallgatok rá. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki nem engedelmeskedik a fiúnak. Figyeled, hogy mit állít szembe a hittel? Az engedetlenséget. Hit és engedetlenség. Mit jelent hinni Jézusban? Azt mondja, hogy engedelmeskedem. Ezt jelenti neked a hit? Én is protestáns vagyok. Félreértés ne essen. A reformációban gyökereznek a mi tanításaink is. De azt mondja, hogy hinni azt jelenti, hogy engedelmeskedsz. Aki nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát életet. Döbbenetes igazság. Hinni Jézusban azt jelenti, hogy enni. Na nem úgy, mint a mai szlengben, hogy eszem, eszlek, olyan. Nem így érti Jézus, hanem ha valaki nem eszik sokáig, mi lesz vele? Meghal. És hogy a fizikai életben meghalsz ennivaló nélkül, úgy a lelked meghal Jézus Krisztus nélkül. A lelkedet ő tudja táplálni. Van egy gyönyörű éneke, azt mondja Michael W. Smithnek, te éltetsz engem. Te táplálsz engem. Ott nem is az van az angolban, hanem te vagy a lélegzetem, belőled élek. Nagyon mély. Belőled élek, Uram. Hinni azt jelenti, hogy ismerni, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, csak aki te elküldtél. Ismerni. Ismered Jézust? Most annak is sok szintje van. Ismerlek, mert láttalak. Ismerlek, mert hallottalak. Ismerlek, mert bemutattak nekem. Nem? Ismerlek, mert te vagy a postás, vagy a szomszéd, vagy a munkatárs. És ismerlek azért, mert a barátom vagy. De hogyha most itt lenne a feleségem, és te nem tudnád, hogy ő a feleségem, és azt kérdezzél tőlem, hogy figyelj, Samu, te ismered Laura, ezt a lány? Vagy lány? Asszony? Akkor azt mond neked, hogy ne, na ne viccel már. Hát 16 éve ismerkedek vele. Egy fedél alatt élünk. Ismered Jézust? Ismered? Ilyen módon. Veled akar élni az Isten fia. Veled akar járni. Hinni azt jelenti, hogy ismerem őt. És ebben kapcsolatban magamat adom. És ő is magát adja nekem. Hinni Jézusban azt jelenti, hogy van nekem Jézus. Hogy életetek legyen az ő nevében. Ákoson történt egy erdélyi kis falucskában, iskolában. Szünetben bemaradt az igazgató, a matematika tanár. Nem vették észre a gyerekek, és az egy kis vézna cigány fiút körülvették, elkezdték ütni, és azt mondták, hogy te cigány vagy, te sovány vagy, te szegény vagy, te vézna vagy. És a kicsi gyerek, tudjátok, mit csinál? Kihúzta magát, azt mondta, én cigány vagyok, vézna vagyok, szegény vagyok, gyenge vagyok, de nekem van Jézusom. A matematika tanár úgy marad. Ilyet ő még nem hallott. De megállt a késő levegőt. Ugye, hogy mit mond ez a gyerek? És úgy döntött az iskolaigazgató tanárul, hogy meglátogatja ezt a cigány kisfiút. Hát kiderült, hogy a szülei néhány hónapja tértek meg.
Biblióra van a lakásukon, tanulmányozzák Isten igét, az ő szülei befogadták Jézust a szívükbe, és a kisfiú minden nap hallott Jézusról. És a cigány sorra elment a tanár úr bibliaórára. Na, ne tudjátok, mi kapott a feleség. Nem szégyeled magad! Oda bész a cigányos közé! Hát nincs egy katolikus templom, te jár! És már zúdította rá mindenfélét. Hát oda kell neked menned! Ott kapott te meg az élet értelmét. Azt mondja, te, én ott kaptam valamit, amit nem kaptam máshol. Ott kaptam Jézus! Találkoztam vele! Ezek az emberek ismerik Jézus. Mert azt mondták, hogy eddig itt túl, most meg kiröfög a disznó az alkohol. Ugye, amit eddig alkoholra fogyasztottunk a pálinka, most kiröfög az olva. Meg a cigaretta ott kotkodácsol az udvaron. Ilyen egyszerű. És abban a faluban 150 megtért cigány van. És azt mondja a polgármester, hogy amit nem tudott a rendőrség és a pénz megoldani, azt megoldotta Isten. Megoldotta Jézus. De nem feszteb a történetet, ugye meghallom a 10 percet, ha akarjátok, ha nem. Azt történt utólag, hogy azt mondja a feleség, hogy figyelj, hozzám egy napszámoston a hívő cigányok közül. Hát elhívta az apukát, a kisfiúnak az apukáját napszámra. Azt mondta, nacsos asszony, egyezünk meg abban, én nem tudok olvasni. Én csak akkor jövök napszámba, ha minden reggel olvas nekem a Bibliából. Úgyhogy én jövök dolgozni, de haza kezdjük a napot, hogy maga olvas nekem a Bibliából, én imádkozok, aztán kimegyek dolgozni. Hát a nacsos asszony olvasott a Bibliából. Minden reggel. A bácsi imádkozott, kiment. És hogy az asszony látta ennek az egyszerű cigány embernek az imáit, a gyakorlati hívő életét, nem nagy elméletek, mindennapi egyszerű ima, hitre jutott a nacsos asszony is. Van Jézusom. Hinni azt jelenti, hogy van Jézusom. Hinni azt jelenti, hogy vele élek. Na nem úgy, mint az az öreg lány, aki nagyon akart férhez menni. Nagyon akart. Megadta Jóisten az örömét, hogy végre férhez megy, és esküvő volt, polgári, házassági levél. Akkor vége volt a vacsorának, hajnalba. Azt mondja a vőlegénynek, már a férjének, hogy tudod mi, drága, olyan boldog vagyok. Megvan a házassági levél, megházasodtunk, én most hazamegyek anyukámhoz, és hónapból találkozom. Azt mondja a vőlegény, tehát én nem így gondoltam, azt hittem, hogy hát a házasság azt mondja, együtt élünk, nem? Vele élni. Jézussal élni. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Ma egy logikai utat tettünk meg. De az a kérdés, hogy a te életedben kicsoda Jézus. Szeretném, hogy most meghajtanánk a fejünket és imádkoznánk. Hogy vagy itt ma este? Hiszékenyen? Úgy vagy itt, hogy mindenben hiszel, és semmiben sem. Hogy vagy itt ma este? Úgy, hogy hiszel Jézusban, de még nem tudod, hogy kicsoda ő. Előbb volt a hited, és most kéne hozzáragasztani az ismeretet, a tudományt. És talán úgy vagy itt ma este, hogy sokat tudsz róla. De keveset tapasztaltál meg belőle. És lehet, hogy Péter azt kéne mondani, ragasszunk egy kis hitet a tudomány mellé. Tapasztalatot. Gondolkozz ezeken el is. Ott, hol vagy, szólítsd meg őt. Válaszolj el a mai ígére. Uram, én úgy szégyellem magam, hogy miközben hirdetem a te ígédet. Sokszor olyan hitetlen vagyok. Olyan kételkedő. Bocsáss meg, Uram, amikor hiszek benned, mint megváltómban. De nem hiszek benned, mint mesteremben, mint tanítómban. Te azt mondtad, hogy aki téged szeret, az megtartja te parancsolataidat. És azt is mondod az ígédben, hogy te parancsolataid nem nehezek. Uram, kérlek téged mindazokért, akik most a szívükben kiáltanak hozzád, hogy élő, gyakorlati hitet támaszt mindenki szívében. Kérlek téged arra, hogy legyen olyan hitünk, ami mindennapinkat felforgatja, megváltoztatja, ami kapcsolatainkban is megnyilvánul. Legyen nyilvánvaló a hitnek az ereje az életünkben. Ó, kérlek, Uram, légy kegyelmes hozzánk. Növeld a mi hitünket. Erősíts bennünket. És add meg, Uram, azt a kegyelmet, hogy nem mikéjén címkézzünk magunkat, hogy mi keresztények vagyunk, hanem a világ mondja ránk, hogy ti tényleg azok vagytok. Mert Jézus ott él bennetek. Kérlek téged, hogy ajándékozz meg minket ilyen élettel. Amen.